Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném, ha kinyitanánk Lukács evangélium 4. fejezeténél, és majd a 16-os verstől fogom olvasni. Hogyha azt látjátok, hogy egy kicsit lelkesebb, vagy szent lelkesebb vagyok, mint a szokásos, akkor ez azért van, mert éppen most jöttem vissza egy indiai missziós útról, ahol megtapasztaltuk hatalmas módon Istennek a csodáit, jeleket, csodákat, gyógyításokat. És hogyha azt látjátok, hogy egy kicsit fáradtabb vagyok a szokásosnál, akkor ennek szintén az az oka, hogy most jöttem haza egy hosszabb indiai missziós útról, ahol megtapasztaltuk Isten hatalmas munkáit, meg hosszú utazásokat, fárasztó utakat, nehéz ételeket. De ez mindig így van a hívő embernél. A szellem a test ellen vitézkedik, a test a szellem ellen. A fáradtság a lelkesedéssel küzd, úgyhogy bármelyiket is látjátok nálam, most ne erre figyeljetek, hanem inkább figyeljetek arra az igére, amiről szeretnék beszélni. Talán ígérhetem, hogy nem leszek hosszú, viszont úgy gondolom, hogy néhányatok számára ez egy fontos üzenet lehet a hitben való beindításban, vagy a szolgálatban való beindításban. És hogyha megtaláltátok, akkor szeretném, hogyha felállnánk mindnyájan az Isten igéje iránti tiszteletünkből, mert nem szeretheted jobban Istent, mint amennyire az ő igéjét szereted. És nem engedelmeskedhetsz jobban Istennek, mint amennyire az ő igéjének engedelmeskedsz. Úgyhogy jól teszed, hogyha az Isten igére odafigyelsz. 16. versről olvasom Isten igéjét. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam. Mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását. Hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk, ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Ámen. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy ezen a vasárnap délelőttön is kitehetjük magunkat Isten igéje formálásának, hatásának. Köszönjük, Uram, hogy ahogy a fazekas formálja az agyagot, úgy formálod te is az ige által, a Szent Szellem által kijelentett ige által az életünket. És köszönjük, Uram, hogy te jó fazekas mesterként azt tűzted ki célul, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. Hogy addig formálj bennünket, addig alakíts, addig kezd újra, meg újra, meg újra, amíg ki nem formálódik bennünk a te drága fiad. Köszönjük neked, és arra kérünk téged, hogy nyitott füllel, és mindenek előtt nyitott szívvel tudjuk hallgatni az Istennek a beszédét. Ámen. Ámen. Ugye egy nagyon ismert történet, amikor Jézus elkezdi a szolgálatát, és bemegy Názáretbe, ahol felnevelkedett, és ő áll fel igét felolvasni. Ugye egy kicsit bepillantást kapunk az ókori zsidó hitéletbe, és Ézsaiás könyvét kapja, és Jézus kikeres egy részt az Ézsaiás könyvéből. Egy olyan részt, amiről igazából nem tudták az emberek, hogy kiről szól. Ézsaiás próféta, akit az egyház úgy is elnevezett, hogy az 5. evangélium hirdetője, hosszú fejezeteken keresztül beszél az Úr szolgájáról. Négy ilyen éneket ismer a teológia, és olyanok vannak benne, hogy őt az anya méhtől már elhívta az Úr, hogy a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet sem, és törvényt tanít a népeknek. Aztán eljutunk az 53. fejezetig, amit én még annak idején a megtérésem előtt fejből megtanultam, de most nem mondom fel nektek, ami a szenvedő szolgáról szól, akinek az ábrázata olyan volt, hogy nem is tudtunk nézni rá, aki a mi bűneinkért hal meg a kereszten. És a zsidó emberek nem értették hosszú évszázadokon keresztül, nem értették, hogy ki ez az Úr szolgája, ez az Ebed Jakve héberül. Nem értették. Mindenfélét próbáltak, mindenkivel próbálták behelyettesíteni, de ez egy valakire vonatkozott csak. És aztán elérünk a 61. fejezetig, amikor megszólal ugyanez az Úr szolgája, és azt mondja, hogy Istennek a kenete van én rajtam. Ez felkent engem az Úr. Isten ruakja, Szent Szelleme van én rajtam, mert felkent engem az Úr. 700 évvel Jézus Krisztus születése előtt. Ézsaiásról egyébként azt írja az egyik apokrif irat, amit úgy gondolom, hogy érdemes tanulmányozni, ez a Sírák fiai. Azt mondja, hogy nagy lelkével látta a végső dolgokat, és vigasztalta a Sionban sírókat, megmutatta örök időkre, hogy mi lesz, és a rejtett dolgokat létrejöttük előtt. Ez a Sírák fiainak a könyvében van meg. Ézsaiás az ő nagy lelkével látta a jövőt. Látott 700 évvel későbbi eseményeket. És amikor Jézus felállt a názareti zsinagógában, akkor azt mondta, hogy ez én vagyok. Ma teljesedett be az írás, aki fületek hallatára. Én vagyok az, akit Isten kiválasztott az anyaméhtől fogva. Én vagyok az, aki meghallottam Istennek a kit küldjek el, ki megy el a mi követségünkben, mondatát ott a mennyben. Jézus volt az, aki tanítást hoz a szigeteknek, a népeknek, aki a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Ő volt az, aki a kereszten szenved, akinek az ábrázata nem volt kívánatos, és eltakartuk előle az arcunkat. Ő volt az, aki a mi bűneinkért szenvedett, és halt meg kínhalállal. És ő volt az, akit felkent az Atya, felkent Isten. Azért, hogy az evangéliumot hirdesse a szegényeknek. És van egy nagyon érdekes rész, hogy ott az Ézsaiásban folytatódik ez a mondat, hogy hirdessem az Úr jókedvének az eszene és az ő ítéletét. Ezt már Jézus nem mondja ott, mert ez nem volt benne az első eljövetelének a feladatai között. Az Isten ítéletének a napjának a meghirdetése az Jézus második visszajövetelekor fog megtörténni. Először Jézus üdvözítőnek jött, és tudjátok, annyira csodálatos, hogy Jézus azonosítja magát ezzel az ószövetségi személlyel. Miért tudja azonosítani? Mert ez ő. Ő szólt már 700 évvel korábban is, Ézsaiáson keresztül. Ő volt az, aki ezt a hatalmas üdvösséget mindnyájunkért véghez vitte. Ő volt Istennek a szolgája. Ő volt az, aki az Úr. És Jézus azonosult ezzel az igével. Nagyon hasonló ez ahhoz, mint amikor Keresztelő Jánostól megkérdezték, hogy hát akkor ki vagy te? Ha nem te vagy a Krisztus, nem te vagy a próféta, akkor mondd már meg, hogy ki vagy. És tudjátok, mit mondott Keresztelő János? Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Azonosította magát egy ószövetségi igével. Azonosította magát az egész szolgálatát azzal, ami a Malakiásban le volt írva. Kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úr útját. És Keresztelő Jánosnak az egész szolgálata, az gyakorlatilag ebből állt. Nem ment jobbra, nem ment balra, ő utat készített a megváltó számára. És keresztelte az embereket. És akik megkeresztelkedtek, akik igazat adtak Istennek és engedelmet tettek, azok később Jézusban felismerték a megváltót. Ezt nem én mondom, ezt Jézus maga mondja. Azok, akik megkeményítették magukat, jellemzően a farizeusok, szadduceusok, vallási vezetők, ők pedig nem vetették magukat alá Isten akaratának, nem keresztelkedtek meg János által, és ők nem is ismerték fel Jézusban a megváltót. És oda is küldték a keresztre az ítéletükkel. Mit jelent ez? János is azonosult ezzel az ószövetségi küldetéssel, ezzel a szereppel. És mennyivel inkább Jézus azonosult az Ézsaiás 61-jel, az Isten szolgájával, akit felkent az Úr. És mire kent fel, olvassuk itt az előbb, arra, hogy szabadulást hirdessen. Jézus azonosult a szabadítónak a szerepével, hogy ő volt a felkent szabadító. A felkent szabadító, magyarul Jézus Krisztus, bár ez se teljesen magyar, ez a görögös magyar. Mit jelent ez? A Jézus azt jelenti, hogy fölkent. Bocsánat, szabadító. A Jézus, Jeshua a szabadítót jelent. A Krisztus pedig a felkent. Héberül a messiás szó. Amikor itt azt mondja, hogy felkent, akkor itt az a massza szó szerepel. A felkent, a messiás szó szerepel. Jézus azonosult ezzel a szerepével, és ahogy nézitek, és majd nézzétek meg otthon, olvassátok el egymás után a négy evangéliumot, de elég csak egyet is, mondjuk a Márkot, ahol úgy nagyon gyorsan történnek a dolgok. A leggyakoribb szó az azonnal abban az evangéliumban. Nézzétek meg, hogy Jézus mit tett. Azt szoktuk mondani, hogy hát Jézus példabeszédekben beszélt. Ugyanennyi példabeszédet mondott, mint amennyi gyógyítást véghez vitt. Megnézitek Jézusnak az életét, akkor pontosan azokat a dolgokat tette, amit a názáreti zsinagógában programbeszédként megfogalmazott a szolgálatával kapcsolatban. Szabadítás szólt. Hirdette az evangéliumot a szegényeknek. A foglyoknak szabadulást hirdetett, a vakoknak a szemük megnyílását, szabadon bocsátotta a megkínzottakat. Ezt olvashatjuk Jézusnak végig a szolgálatán, hogy betegeket gyógyított, rohantak rá az emberek. Rohantak rá, mert mindenki meg akart gyógyulni. Szabadította a démontól megszállt embereket. Milyen sokan voltak, milyen rengetegen, akik a bűnnek a következményeként gonosz démonoktól szenvedtek. Olvashatunk nagyon személyes történeteket a Bibliában erről. Halottakat is támasztott. Ilyen módon is kihozta a foglyokat a börtönből, a halálnak a börtönéből. És még nagyon sok dolgot tett Jézus, amik mind az ő messiási küldetésének a jelei voltak. Ő nem azért tette, hogy bármit bizonyítson. Azért tette, mert a szíve tele volt könyörülettel, a szegények felé, a bűnösök felé, a foglyok felé, a megkötözöttek felé. És mert hogy erre volt neki kenete. Jézus nem mindenféle dolgot tett. Egy dolgot tett, amire felkenetést kapott az atyához. Nem ment el Indiába, nem ment el Afrikába, nem hozott létre árvaházakat. Ezek mind nagyon-nagyon jó dolgok. De Jézusnak a küldetése az Izrael elveszett bárányaihoz szólt. És mondta is többször, hogy nem küldettem, csak ide. Csak ide. Jézus azonosult ezzel a szabadító szerepével. És miért volt szükség szabadításra? Mert a világ bűnben volt. Mert a világ egészét. Ez a rettenetes dolog, amit mi bűnnek vagy véteknek nevezünk, ami az Isten elleni lázadás, az Isten szabályainak a figyelmen kívül hagyása, áthágása. A görög a hamartia szót használja erre, ami céltévesztést jelent. Céltévesztett élet, ez a bűn, ezt okozza a bűn. És Jézus azért jött, hogy a bűnben élő emberek számára szabadulást hozzon. Az Úr szolgájának az egyik jellemzője az is volt, hogy világosságot hirdet a népeknek. Világosságot hirdet a népeknek. Ez volt a mi drága megváltó Jézusunk. De többet mondok, ő a mi megváltó Jézusunk. Mert ami volt Jézus a múltban, amire felkenetést kapott az atyától a múltban, ő ma is az. Hogyha ő a múltban szabadító volt, és gyógyító volt, és megváltó volt, akkor nincsen semmi okunk arra, vagy semmi bizonyítékunk nincs arra, hogy ő valamikor ebből megváltozott. Hogy ma már nincs rajta ez a kenet, ez az Istentől kapott kenet. Jézus Krisztus, mondja a zsidó levél, tegnap, ma mindörökké ugyanaz. A 21. században is, itt a 3. évtized vége felé is. Ugyanaz Jézus, ugyanaz a kenet van rajta, ugyanúgy gyógyít, ugyanúgy szabadít, ugyanúgy megvált embereket. Csak a mi teológiánk egy kicsit szűkös vele kapcsolatban. De Isten azt akarja, hogy táguljon a teológiánk az Isten igéje alapján. És Jézus ma is teszi ugyanezeket a dolgokat. Ma is szabadít. Halleluja. Miért? Mert ma is vannak megkötözött emberek. Ma is vannak még olyanok, akik nem az Úr gyermekei. Ma is vannak betegek a kórházainkban. És Isten pedig akar szolgálni feléjük. Miért? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte el, azért, hogy helyre rakjon bennünket. Azért, hogy helyreállítson bennünket. Azért, hogy megtörje a bűnnek az erejét az életünkben, és hozzon egy új valóságot. A kereszténységet. Ami nem egy vallás. A kereszténység nem egy vallás, amiben beleszületsz, vagy belekerülsz valamilyen módon. A kereszténység az a krisztusi életnek a megnyilvánulása. A kereszténység az a Szent Szellem munkája az újjászületett ember életében. Ne vallásként tekintsünk a kereszténységre. Élet az, testvérek, élet. A kereszténység élet, mert Krisztushoz tartozik. És ő ma is gyógyít, ő ma is szabadít, ő ma is helyreállítja az embereknek az életét. Van egy ige, amit nagyon szeretek, ez a Máté evangélium 9. fejezetének a vége, kérlek lapozzatok oda, vagy pötyögjétek oda az okostelefonotokat ahhoz a részhez. Márk evangélium 9. fejezet, Máté evangélium. És a 35. verset olvasom a fejezet végéig. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket. Mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Itt bepillantást kapunk Jézusnak a szolgálatába, ahogy ment faluról falura, városról városra, vitte a szíve a betegségben, bűnben élő emberek közé. Ment és aztán látta őket, ahogy egyre nagyobb sokaság összegyűlt körülötte, látta őket, azt mondja, hogy el vannak gyötörve, el vannak csigázva. Több fordítása is van ezeknek a mondatoknak. Elesettek voltak, elveszettek voltak, kimerültek, levertek voltak. Nem ma is ilyenek az emberek? Lehet, hogy képmutatóskodunk, és minden rendben van, de ilyenek az emberek ma is. Levertek. Elgyötörtek, elesettek, pénzügyi problémákkal küzdenek, betegségekkel küzdenek, eltelt 2000 év, és még mindig betegséggel küzdenek az emberek. Kimerültek, csak a robot megy az életükben. És Jézus látta ezt, és mi történt vele? Nem azt mondta, hogy na, csinálok csodát nektek. Azt mondja, hogy megszánta őket. Megesett rajtuk a szíve, az eredet szerint. Megesett rajtuk a szíve. Jézus azért gyógyított, mert szerette az embereket, mert könyörületességre indult. Isten, a tökéletes Isten lejön ebbe a világba, és látja a bűnnel küszködő embert. És valamit tennie kell. És ezért gyógyított Jézus. Nem azért, hogy bizonyítson bármit. Nem azért, hogy bemutassa ilyen erőfitoktatásként, hogy ő mikre képes. Egyébként nem is az Isten, nem a benne levő Isten erejével, hanem a Szentlélek erejével szolgált az emberek felé. Mert ő magát megüresítette. Szolgai formát vett fel. Aki munkálkodott benne, az a Szent Szellem volt. Az a kenet, amiről ott olvasunk a Lukács 4-ben. A kenet. Istennek a kenete. A Szent Szellem. És azt mondja itt, hogy akkor látta a sokasságot, megszánta őket. És így szólt a tanítványaihoz, az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratására. Szoktál ezért imádkozni? Az aratnivaló sok, a beteg sok, a nyomorúságban levő sok, ma is sok, a világ tele van szenvedéssel. És itt szeretnék egy pillanatra megállni veletek, és hoztam egy néhány fényképet Indiából, remélem majd sikerül kivetíteni. Sokszor 3-4 órákat imádkoztunk éjszakában nyúlóan beteg emberekért. Jó, akkor kezdeni. India belsejében voltunk, Hyderabadtól még egy kicsit, vagy 4 órányi buszútra, egy Kamam nevű településen, és onnan mentünk ki 1-2 órás autóutakkal hindu falvakba. Olyan falvakba, ahol szigorúan tilos hirdetni az evangéliumot, ahol nagyon komoly büntetési tételek vannak az evangélium hirdetésére, de valami miatt Isten megőrzött bennünket ettől. Egyébként én is sok figyelmeztetést kaptam, hogy ez nem vakmerősége, vagy, de tudtam, hogy Isten hívott el bennünket erre. És így eljutottunk ezekbe a falvakba, azt mondhatom, hogy végig radar alatt maradtunk, így a hatóságok nem vegzáltak bennünket, és több száz ember eljött egy-egy ilyen evangelizációra, mert tovább szerintem ilyen alkalmaink voltak. Röviden hirdettük az evangéliumot, én tolmácsként segítettem egy kis magyar csapatot, a futó tűz misszió, elég beszédes nevűek, nagyon tüzesek voltak, én magyarról angolra fordítottam, és engem még angolról tangú nyelvre fordítottak, tehát nem hindire, hanem egy tangú nyelvre, ami ott azon a környéken a fő nyelv, és rövid ige hirdetés után imádkoztunk az emberekért, és ahogy mondtam, 3-4 órán keresztül az emberek csak jöttek, és jöttek, és jöttek, és nagyon érdekes megtapasztalás volt nekem, hogy például India belsejében, hindu falvakban milyen gondokkal küzdenek az emberek, milyen problémákkal jönnek oda hozzánk. Tudjátok, mi volt az első számú? És ők maguk úgy jöttek oda, hogy bevallották, hogy gonosz szellem gyötör. Gonosz szellem gyötör. Ez volt a leggyakoribb imakérés. Migrén, erős fejfájás. És az elsők között szerepelt. Meddőség. Nagyon gyakori. Miért mutattam ezeket? Azért, mert a Márk evangélium, és szeretném, hogyha odalapoznátok, nem ígértem sok igét, de ezek nagyon fontosak, hogy szeretném, hogyha ezeket majd otthon is még megnézzétek. Márk evangélium 3. fejezete, és a 13. versről a 15-ig olvasnám. Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá. 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket, görögbe démonokat. Tehát itt arról beszél az ige, hogy Jézus kiválasztott magának embereket. 12-t, akiket ugye mi apostolokként ismerünk, az apostol szó is kiküldöttet jelent egyébként, akiket kiválasztott, magához fogadott, azért, hogy vele legyenek, és aztán kiküldje őket hirdetni az evangéliumot, és démonokat űzni, meg betegeket gyógyítani, meg halottakat támasztani. Miért nagyon fontos ez? Ugye olvastuk, hogy Jézus azt kérte, hogy kérjétek az aratásulát, hogy küldjön munkásokat. Ő elkezdte ezeknek a munkásoknak az előkészítését. Elkezdte ezeket a munkásokat felkészíteni. És szeretném, hogyha egy kicsit ismerkednénk ezzel a szóval, hogy kereszténynek lenni munkást jelent. Munkást az Istennek az aratásában. Munkást a szolgálatban. Nem csak gyülekezetben járót jelent a keresztény, munkást jelent az Istennek a szolgálatában. És azt mondja itt az ige, hogy Jézus kiválasztott őket, hogy vele legyenek. Ez a keresztényé válás, amikor Jézus kihív téged a világból, bármilyen körülmények között is vagy, bármilyen élethelyzetben is vagy, engem hosszúhajú bőrcsek is huligánként hívott el, téged meg másként hívott el, én az alkohollal küzdöttem, meg mindenféle egyebekkel, te valószínűleg mással küzdöttél, de elhívott bennünket, kihívott ebből a világból, miért? Azért, hogy az övéi legyünk, hogy vele legyünk, hogy átformálja az életünket, hogy Krisztusivá tegye az életünket. A kereszténység nem kevesebb ennél, mint hogy Krisztusi természetű emberré válik az életed. És aztán mit tesz Jézus? Nem azt mondja, hogy jó, akkor most kiteszlek benneteket egy vitrínbe. Hogy mindenki csodálja, hogy milyen gyönyörű embereket tud az Istennek a kegyelme véghez vinni és átformálni. Nem ezt tette. Hanem azt mondja, hogy kiküldte őket. Kiküldi őket. Visszaküldi őket. Egy másik görög szó, az ekballó. Kiküldeni. Szó szerint egyébként azt jelenti, hogy kiűzni, kizavarni őket, hogy menjetek már, tegyétek ugyanazt, amit Jézus tett. Mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés. És Jézus elkezdte a munkásokat összegyűjteni, először 12-t, aztán 70-et, aztán 120-at, aztán betöltötte őket a Szent Szellemével, hogy legyen erejük is. Miért? Azért, hogy tegyék ugyanazt, amit ő tett. Hogy a bűntől tönkrement embereket, emberek felé szolgáljanak. Helyreállítással, gyógyítással, szolgáljanak feléjük. Kedves testvéreim, a gyülekezeti élet az több, mint az, hogy ülsz itt a gyülekezetbe vasárnaponként. Jézus ki akar téged küldeni. Csúnya szóval ki akar zavarni. A világba, hogy szolgálj, hogy munkásaként. Te is vidd az örömhírnek az üzenetét. Munkásaként te is szabadítsd a foglyokat, és gyógyítsd a betegeket. Azt mondja, hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék a démonokat. Ehhez a szolgálathoz kapsz erőt a Szentlélektől. Még egy dolgot szeretnék mondani nektek, ez az utolsó két képkocka lesz. Van egy másik terület is, ahova elég gyakran járok, többen tudjátok, ukrán háborús övezetbe, Herszon városába viszünk havonta segélyeket, és sokszor felmerült, hogy miért csinálod ezt, miért kockáztatod az életedet. Maradjon egyelőre ez a kocka. És szeretném elmondani nektek, hogy hogyan hívott el engem erre Isten. Egy online ima alkalmon vettem részt, egy ilyen európai ima körben vagyok benne, és miközben imádkoztunk, Isten adott egy látomást. Általában nem szoktam kapni látomást, az ige alapján élek. A látomást az valahogy ritkán adja az Úr, de most kaptam egy látható látomást az életembe, és láttam a mennyet, és láttam Jézust a trónon ülni. Gyönyörű dicsőségben. Hát biztos nem ilyen volt, csak ezt találtam az interneten, ami akár csak megközelíti is. Ott volt Jézus a trónon, hatalmas dicsőség áradt körülötte, és ott voltak a vének, akik levették a koronáikat, és letették az Úr elé. Ott voltak az angyaloknak a hatalmas seregei, 10000-szer 10000 millió angyalok, és imádták a trónon ülőt. Gyönyörű kép volt. Soha nem láttam még a mennyet ilyen módon. És a következő képkockában láttam ugyanezt a Jézust. nem a trónján, hanem szakadt ruhában, koszos ruhában járni Bakhmut, Mariupol, Herszon romjai között. És kenyered vitt az embereknek, meg ruhád vitt az embereknek. És bement azokba az óvóhelyekre, és adta nekik az élelmiszert. És aztán, ahogy jobban néztem ebben a látomásban, ő nem is Jézus volt. Úgy nézett ki, de nem Jézus volt. Hanem azok voltak, akik az ő szavára mennek, és végzik azt, amire ő elhívja őket. Olyan munkásai ők az Úrnak, akik készek a legvégsőkig elmenni azért, hogy Jézusnak a természetét, Jézusnak a szeretetét bemutassák az emberek felé. És nem Jézus volt, hanem azok, akik ugyanúgy imádták, mint a trónon ülőt az angyalok, de olyan módon, hogy megcselekedték azt, amire elhívta őket. Elmentek oda, ahova Jézus elmenne, hogyha most itt lenne a földön. És megtették azt, amit Jézus megtenne, hogyha ő most itt lenne közöttünk. És az engedelmesség a kulcs. Hogy megteszed-e azt, amire Isten elhív téged. Elmész-e oda, amire az Úr hív téged. Régebben volt, Amerikából terjedt el egy ilyen kis karkötő, a bárkötő, mit tenne Jézus? Mit tenne Jézus? Egész mozgalom lett belőle. Hogy tedd fel magadnak a kérdést, hogy Jézus vajon mit tenne az én helyemben? Jézus vajon mit tenne ebben a helyzetben? Jézus vajon elmenne? Tenne dolgokat? És aztán válaszold meg. És ne csak válaszold meg, hanem tedd meg. És a mai üzenetem számotokra leginkább ez, hogy ne csak hallgatói legyünk az Isten igéjének, ne csak gyülekezetben járó tagjai legyünk ennek a gyülekezetnek, hanem keljünk fel, egballó, menjünk ki. Tudjátok, van egy rettenetes statisztika, és sajnos nem tudtam a forrását megtalálni. A gyülekezetben járó keresztények 5%-a aktív a szolgálatban. 5%-a aktív a szolgálatban. Mit jelent ez, hogy 95% nem aktív? De vajon mi lehet ennek az oka? Lehet a félelem? Én? Lehet az alkalmatlanság érzés. Az egyik legnagyobb gyilkos az actionnek, a cselekedeteknek a gyilkosa. Én alkalmatlan vagyok rá. Én nem tudok megtenni semmit Istenért. Aztán van a helytelen teológia, vannak mások, akik majd ezt csinálják. A hivatásos keresztények, a prédikátorok, a lelkészek, a misszionáriusok, majd ők elmennek, és csinálják Istennek a munkáját. Nagyon helytelen teológia egy olyan egyháztól, ami kezdettől fogva egy cselekvő egyház volt, egy aktív gyülekezet volt, ahol mindenki szolgált. És mégis megtaláljuk a kifogásainkat, hogy miért nem megyünk el, hogy miért nem tesszük meg azt az első lépést, miért nem engedelmeskedünk Istennek, amikor pedig valamire szólít bennünket. És nem tesszük meg. És megvan a kifogás. Nincs időm rá. Alkalmatlan vagyok rá. És így tovább. Isten pedig azt mondja, hogy nem, én téged akarlak használni. Azt akarom, hogy te legyél engedelmes nekem. És tudom, hogy ez egy kihívó, a kényelemből kihívó üzenet. De szeretnék mondani még néhány dolgot, hogyha a szívedben eldől azt, hogy szolgálni akarod az Urat, akkor mit kell tenned? Az első, talán ez a nulladik, ha még nem vagy megtérve, ha még nem születtél újjá, ha még úgy ülsz itt a gyülekezetben, azt se tudod, hogy miről beszél itt ez a prédikátor itt előtted, olyan zagyvaság az egész, nem baj, majd eljutsz a megismerésre. Ha megtérsz, ha újjá születsz, rendezed az életedet Istennel, ennek az igehirdetésnek a végén szeretnék majd elmondani egy megtérő imát, amiben elmondhatod az Úrnak őszintén, hogy szeretnéd befogadni őt a szívedbe. Ez az első lépés. ahhoz, hogy Isten szolgálni tud, vagy szolgálni akart, ehhez a csapathoz kell tartoznod. Ezt a meszt kell viselned. Nem a zakót, hanem a kereszténységnek a ruháját. Aztán a második, hogy Isten soha nem mondta, hogy a saját erődből kell a szolgálatodat végezni. Azt mondta Abcsel 1.8. Nagyon fontos ige az újszövetségi nép számára. Fel is olvasom, hogy lássátok, hogy benne van a Bibliába. Abcsel 1.8. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön rátok a Szent Szellem, akit Jézus megígért, hogy el fog kérni az Atyától, és nektek adja. És azt mondja Péter apostol a pünkösdi beszélében, hogy nektek lett az ígéret. Meg azoknak, akik messze vannak, meg azoknak, akik majd a 21. században fognak megszületni. Nektek lett az ígéret, a Szent Szellemnek az ígérete. Ha megtértél, újjászülettél, akkor jogosult vagy Isten Szent Szellemének a kerességére. Ugye Jézus azt mondta, hogy Keresztelő János vízbe keresztelt, én pedig tűzbe és Szent Szellembe foglak megkeresztelni benneteket. És lehet, hogy megint a teológiánk szűkebb ennél. De akkor kinek engedsz? Az Isten igéjének, vagy a teológiádnak? Az egyházat kereteinek? Jézus tűzbe és Szent Szellembe akar keresztelni, bemeríteni bennünket. Ez is a baptizmusnak a része kell, hogy legyen. Miért? Mert csak ez ad erőt neked. Erő az a Szent Szellemtől, fentről jön. Ahhoz, hogy tudjál szolgálni, nem kell feltétlenül Indiába menned majd, hindu falvakba, fogyatékosokért imádkozni, meg démonokat űzni belőlük. Van elég probléma itt a környékeden is. De erőre van szükséged, egyáltalán a mindennapok túléléséhez. Erőre van szükséged. A szent élethez. Erőre van szükséged, hogy megtedd azt az első lépést, amikor Isten esetleg felkelti a figyelmedet arra, hogy lesz egy ilyen missziós út, mondjuk Kárpátaljára, vagy Erdélybe. Nem akarok elmenni. Á, nem, én alkalmatlan vagyok, Isten engem nem tud használni. Ó, nem vagyok még olyan szent. Erőt ad, hogy igent mondj. Erőt ad a Szent Szellem, hogy igent mondjál a Szentléleknek erre a finom hívására. Hogy gyere, menjünk együtt. Gyere, próbáld ki magadat. Hadd mondjam el, nem kell nagy elhívás ahhoz, hogy egy missziós útra bejelentkezz. Nem kell nagy elhívás. Tedd meg az első lépést, és meglátod, hogy Isten hogy fog használni téged ott a missziós mezőn. És azt bánod majd, hogy eddig miért nem tettem ezt. Aztán kell hozzá persze bátorság is, már az előbb már erről beszéltem. Egyfajta vagányság. Megtenni valamit úgy, hogy nem tudod a következményeket. Kilépni a vízre úgy, hogy nem tudod, hogy megtart-e az a víz. Kilépni a bizonytalanba. És megigényelni egy vízumot Indiába. Amikor mindenki figyelmeztet, hogy ott börtönbe vetik az embereket, hogyha hirdetik az evangéliumot. Vagy elmenni Hersonba, ahol bármikor egy drón eltalálhat. Szükség van időnként erre a fajta bátor vagányságra is a hitnek az életében, a szolgálatban. Ha Isten ige hirdetőnek hív el, persze, remeg az ember térde, de nagyon. Éveken át tanulja, hogy mégis hogy szólaljon meg emberek előtt. Gondolom egyetértenek az igehirdető testvérek ezzel. De mégis megteszed. És aztán rácsodálkozol, hogy Isten használ. Rácsodálkozol, hogy remegő térdekkel fölmész a színpadra, ott van előtte 10 000 ember, És az Úr megkönnyörül rajtad. És használ. Tudjátok, a keresztény élet sokszor azért unalmas, mert nem csinálunk semmit. És abban a pillanatban, hogy elkezdünk valamit tenni, újra izgalmas lesz. Wow, Isten használ, wow! A hitnek a kalandját éled meg. A kereszténység egy hatalmas kaland az Úrral. Ha nem csak annyiba gondolkozol, hogy eljövök vasárnap, leülök a helyemre, és aztán megyek vissza. Ennél több a kereszténység. Ennél sokkal több a kereszténység. Oda kell szánni magadat. Az odaszánásról beszél a Róma levél, ezt még hadd olvassam fel talán záróigének. Róma 12, nagyon fontos ige a kereszténységünk szempontjából. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát itt Pál azt mondja, hogy az az igazi Isten tisztelet, hogy odaszánod magadat. Szó szerint ott az eredeti görög szöveget úgy is lehet fordítani, hogy áldozatként odafekszel a keresztre. Áldozatként odafekszel. Mondd ez valamit nekünk a kereszténységről. Krisztusra együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt az életet, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, akit szeretett engem, az életét adta értem. Ez a kereszténység. Megfeszített élet, mondja Dietrich Bonhoeffer. Megfeszített élet. Hogy már nem a magadé vagy, odaszántad magadat Istennek. És ez dönti el, hogy ki az első az életedben. Amikor egy-egy döntést meg kell hoznod, a saját kényelmem, a saját biztonságom, vagy az, amit Isten mond. És azt mondja Pál apostol itt a Róma levélben, hogy ha ezt tesszük, és közben az elménk is megújul az Isten igéje által, akkor meg fogjuk ismerni, hogy mi az Isten jó, kedves, tökéletes akarata az életünkre vonatkozóan. Átformálódunk, és odaszánjuk az életünket Istennek. És még nagyon sokat lehetne erről beszélni, de én most itt abba hagyom. És ahogy ígértem, először szeretnék azokhoz szólni, akik talán még soha nem adtátok át az életeteket az Úrnak. Úgy vagy itt, hogy hát jó, meghallgattam, eljöttem, biztos mondott értelmes dolgokat is, hogy úgy voltál vele, mint amikor én voltam először Amerikában egy rögbi meccsen, vagy nem amerikai foci meccsen, semmit nem értettem, hogy mit futkároznak ezek a játékosok ott, és amikor megkérdeztem az amerikai barátomat, hogy de legalább jó volt a meccs, azt mondta, hogy az idén legjobb mérkőzése volt. Lehet, hogy te is így vagy itt, hogy nagyon sokat nem értettél ezekből, mert olyan kánaáni nyelvezettel hangzott ez az egész. De valami szólt a szívedbe, valami megérintett ott belül, hogy lehet, hogy ez mégis igaz. És Isten szólt hozzád messze többet, mint amiket én szavakkal képes voltam szólni. Hogyha így vagy itt, akkor szeretnék imádkozni érted, és szeretném, hogyha velem együtt elmondanád ezt az imádságot. Lassan mondom, hogy tud követni. Magadban elmondhatod. Nem kell kezedet felemelni, nem kell hangosan szólni, csak ott magadba, a szívedbe mondd el ezt az imádságot velem. Meg a többiek is, hogyha. Mennyei Atyám, hallottam rólad. Hallottam, hogy te szeretsz. Szeretném átadni az életemet neked. Mai naptól, Jézus, légy az én Uram. Elutasítom mindazt, ami a régi életemből van. És arra kérlek, tegyél engem egy új emberré. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, Jézus. Köszönöm, hogy vállaltad a kínhalált értem. És én most elfogadlak téged. Légy az életem ura, királya, megváltója. Amen. És másodszorban azokhoz szeretnék szólni, mindnyájunkhoz, akik küzdünk a keresztény életünkkel. Lehet, hogy te is abban a 95%-ban vagy. Lehet, hogy a másik 5%-ben vagy, és már a kiégés szélén. Szeretném, hogyha együtt imádkoznánk Istenhez, csak úgy magunkba, meg én majd hangosan, és kérjük Istent, hogy tegyen bennünket alkalmassá a szolgálatra. Indítson el, töltsön be, küldjön ki. Gyertek, imádkozzunk ezért. Atyán, köszönjük neked, hogy te nem hagysz bennünket nyugodni, és újra hívsz minket a te igéd által. Köszönjük, hogy szolgálatra hívsz, hogy munkásaid legyünk a te szőlőskertedben. Munkatársaid legyünk a te országodban. És bocsánatot kérek, Uram, azért, hogy olyan keveset tettem érted. Uram, miközben azért ott vannak a talentumos példázatok, hogy a jutalmat kikapja. Arra kérlek, hogy bocsáss meg nekem ezért. Újra szeretném kezdeni veled. Újra meg szeretném hallani a Szentléleknek a szavát, és engedelmeskedni neki. Szeretném, Uram, megtenni azt, amit már nagyon régóta meg kellett volna, hogy tegyek, mert tudom, hogy szóltál ezzel kapcsolatban. Szentlélek, kérlek, hogy töltsd be erővel és hatalommal. Szentlélek, kérlek téged, hogy legyél az én vezetőm, az én tanácsadóm, az én vigasztalóm, hogy meg tudjam tenni, amire magamtól képtelen lennék. Köszönöm, hogy hallottam a te szavadat. Szeretnék engedelmeskedni. Názareti Jézus Krisztus nevében. És mondjuk el, hogy ámen. Isten áldjon benneteket.
Hatalmas neved. Jézus nagy nevén, egész családomra ragyogjon felenén, Jézus. A hegytetődről tengyen, az utcán hirdessék, a sötétséggel át kiálljuk Jézus nagy nevén.
Kérek, fogadjátok. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsőség elé állíthat fethetetlenségben, újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által legyen dicsőség, fenség, erő és hatalom, öröktől fogva most, és mindörökké, és Isten népe mondja rá, Amen.